Vége az első kötetnek. Második kötet, hetedik könyv, első fejezet. Titkot kecskére bízni veszedelmes dolog. Teltek, múltak a hetek. Március eleje volt. A nap cseppecsen feszélyeztetve magát azáltal, hogy Du Bartas, a körülírás klasszikus atya, akkoriban még nem nevezte volt el minden gyertyák nagyhercegének, vidáman és ragyogva sütött a földre. Du Bartas élt 1544-től 1590-ig, francia költő. Ezek a tavaszi napok olyan enyhék és szépek Párizsban, hogy az egész város a terekre és sétautakra tódul ünnepi kedvel, mintha vasárnap volna. Az ilyen világos, meleg, derült napokon, főként egy bizonyos órában, amikor a lehanyatló nap csak nem szembenéz a székesegyházzal, különösen érdemes megcsodálni a Notre-Dame főkapuját. Az egyre vízszintesebb sugarak lassacskán elvonulnak a tér kövezetéről, és végig kúsznak a meredek homlokzaton. Ilyenkor a homlokzat ezer meg ezer domborművel rendre kiemelkedik az árnyékból, középső nagy kerek ablakrózsája pedig olyan lángot vet, mint egy ciklops félszeme, amelyben valami kovács műhely viszfénye izzik. Ez az óra következett el most is. A hatalmas székesegyházat vörösre festette az alkonyi napfény. A templommal szemben a templom tér és az odatorkolló utca sarkán díszes, gótikus palota állt. Kapuja felett kőerkély húzódott. Néhány szép fiatal leány üldögélt az erkélyen, bájosan, bohókásan nevetgéltek, csevegtek. Nem volt nehéz kitalálni, hogy gazdag nemes kisasszonyok valamennyien. Hosszú fájklat viseltek, amely gyöngysorral szegélyezett csúcsos fejrevalójuk tetejéről egészen a sarkukig lecsüngött. Finom, hímzett ingvállat, amely az akkori szeretetre méltó divatnak megfelelően nem rejtette el szűzies keblük szép domborulatát. Rengeteg alsó szoknyát, amelyek furcsa mesterkélt egy ízlés, még ruhájuknál is értékesebb selyemből, bársonyból, fátyol szövetből készültek. Meglátszott, hogy szabójuk nem takarékoskodott az anyaggal. De legkivált fehér kezük árulkodott arról, hogy semmittevő, tunya életet élnek. Valóban Fleur de Lys de Gondelurier nemes úrleány üldögélt ott barátnőjével, Diane de Christeuil, Amolette de Montmichel, Colomb de Guy Fontaine és a kis Champchevrier kisasszonyokkal. Előkelő családok gyermekei voltak mindannyian. Azért gyűltek össze de Gondelurier-né özvegy úriasszony házában, mert áprilisra Párizsba várták de Beaujeu úr őnagyságát és feleségét, akinek az volt a feladata, hogy leányokból álló díszkíséretet válogasson össze Marguerite trónörökösnő számára. E díszkíséretnek Pikardiába kellett utaznia, hogy ott átvegye őfenségét a flamandoktól. Márpedig erre a kitüntetésre 30 mérföldnyi körzetben minden kurtanemes erősen igényt tartott a leánya nevében. Jó néhánya már most felkísérte vagy felküldte Párizsba gyermekét, és itt a tapintatos és tiszteletre méltó Alois de Gondelurier asszony gondjaira bízta. A hölgy egy nyugalmazott királyi íjászkapitány özvegye volt, és a párizsi Notre-Dame terén épült házában lakott egyetlen leányával. Az erkélyről, amelyen a leányok tereferéltek, egy vöröses-barna aranydíszítésű flandriai bőrkárpittal dúsan bevont szobába lépett az ember. A szoba mennyezetének párhuzamosan futó gerendáin száz meg száz furcsa, festett, aranyozott faragvány díszlett. A vésetművű ládákon itt is, ott is ragyogó zománc minták csillogtak. A pompás tálaló szekrény tetejét majolikából készült vaddisznófő ékítette. A szekrény kettős, lépcsőzetes felépítése arra vallott, hogy a ház úrnője Zászlós úr felesége vagy özvegye lehet. A szoba végén címerekkel egész magasságában teleaggatott hatalmas kandalló mellett pompás pirosbársony karosszékben maga Gondolurie úrasszony üldögélt, öltözékén és arcán is meglátszott, hogy már betöltötte 55. évét. Oldalán egy meglehetősen büszke, ám bár kissé hiú és öntelt arckifejezésű fiatal férfi állt, amolyan szép fiú, aki minden nőnek egyformán tetszik, noha az arcvonásokból olvasni tudó tapasztalt férfiak legfeljebb egy várlándításra érdemesítik az ilyent. A fiatal lovag a királyi íjász kapitányok csillogó egyenruháját viselte, és ez az egyenruha annyira hasonlít ahhoz a Jupiter jelmezhez, amelyet a regény első könyvében már megcsodáltunk, hogy szükségtelen most újabb leírásával untatnunk az olvasót. A nemes úrleányok részint a szobában, részint az erkélyen üldögértek. Egyesek aranyszegélyű, négyszögletes utrechti bársonypárnákon, mások pedig különféle ember és virág alakú faragványokkal ékes tölgyfazsámolyokon. Nagy közös himzésen dolgoztak, annak egy-egy csücskét tartotta ölében mindegyikük, a kézimunka vége a padlót borító szalmagyékényen nyúlott el. Suttogva beszélgettek, elelfolytva az apró kuncogásokat, már ahogyan ez leányoknál szokásos, ha fiatal férfi tartózkodik a társaságukban. A férfi, akinek puszta jelenléte is elég volt ahhoz, hogy minden nőben felgerjessze a hiúságot, úgy látszott, nem sokat törődik az egésszel. Amíg a leányok azon vetélkedtek, hogy melyiküknek sikerült magára vonni a figyelmet, őt magát szemlátomást nem foglalkoztatta egyéb, mint hogy szarvasbőr kesztyűjével fényesre dörzsölje övének csatját. Az idős úriasszony időnként egyet más szólt hozzá halkan, ő pedig felelgetett neki úgy, ahogyan kitellett tőle valami félszeg és kényszeredett udvariassággal. Beszélgetés közben Aloiz asszony úgy mosolygott, és a cinkosság apró jeleivel olyanokat kacsintott Fleur de Lisre, hogy könnyű volt kitalálni. Itt valami jegyességről van szó, valami közeli házasságról, mégpedig nyilván a fiatal férfi és Fleur de Lis házasságáról. A kapitány zavartságából, tartózkodásából pedig arra is könnyű volt rájönni, hogy e kapcsolatból, legalábbis az ő oldalán, hiányzik a szerelem. Minden arcvonása feszélyezettséget és bosszúságot árult el, olyas valamit, amit egy helyőrségi tiszthelyettes a maga csodálatos fogalmazó készségével így fejez neki napjainkban: kutyának való az ilyen strapa. A derék hölgy roppantul büszke volt a leányára, és mint az efféle szegény anyák általában, nem vette észre a tiszt, mérsékelt elragadtatását, és minden erővel azon igyekezett, hogy suttogva figyelmébe ajánlja, micsoda végtelen tökéletességgel forgatja a hímzőtűt, gombolygatja a fonalat Fleur de Lis. Nézze csak, fiacskám, mondta, és kabátja ujjánál fogva közelebb húzta magához a tisztet, hogy a fülébe súghassa a mondókáját. Nézze csak, most lehajol. Csak ugyan, válaszolta a fiatalember, majd ismét szórakozott fagyos hallgatásba merült. Egy perc múlva a leánynak valamiért ismét le kellett hajolnia. Alois asszony így szólt: látott már valaha megnyerőbb, derűsebb arcot, mint amilyen a menyasszonyáé? Van-e a világon nála fehérebb szőkeség? És ez a kéz, létezik ennél elragadóbb? És ez a varázsos nyak, nem szakasztott olyan, mint egy hattyújé? Néha már szinte irigylem érte kegyelmedet. Ó, beboldog, hogy férfi lehet, késóvár rossz fiú. Ugyebár igazam van, az én Fleur de Lis leányom imádni valóan szép teremtés, kegyelmet pedig a bolondulásig imádja. Hogyne, felelte a férfi, akinek egészen máshol járt az esze. De hát szóljon már hozzá egy szót, mondta hirtelen Alois asszony, vállánál fogva tolva előre a kapitányt. Mondjon már neki valamit, ennyi, de félénk lett egyszerre. Biztosíthatjuk az olvasót, hogy a félénkség nem tartozott a kapitány erényei vagy hibái közé. Hát minden esetre megpróbálta teljesíteni, amit kívántak tőle. Mondja csak, szép húgom, kérdezte közelebb lépve Fleur de Lishez, mit ábrázol ez a hímzés, amelyen dolgozik? Szép bátyám, válaszolta Fleur de Lis kissé kelletlenül, már háromszor is megmondtam. Ez itt Neptunusz barlangja. Nyilvánvaló, hogy Fleur de Lis sokkal tisztában látott, mint az édesanyja, tudta, mit jelent a kapitány tartózkodása és szórakozottsága. A férfi úgy érezte, hogy társalognia illenék egy keveset. No, és mi végre készül ez a Neptunéria? Kérdezte. A Saint-Antoine de Champs apátság számára, válaszolta Fleur de Lis fel sem tekintve munkájából. A kapitány felemelte a hímzés egyik sarkát. És mondja, szép húgom, ki ez a kövér katona, aki teletüdővel fújja a trombitáját? Triton, felelte a leány. Fleur de Lis kurta válaszon egy kis duzzogásféle érződött. A fiatal ember belátta, hogy múlhatatlanul a fülébe kell súgnia valami jelentéktelen csacskaságot, könnyű bókot, akármi félét. Lehajolt hát, de akárhogy törte is a fejét, gyengédebb és bizalmasabb gondolat nem ötlött az eszébe. Miért visel az édesanyja még most is címeres szoknyát? Ez nagyanyáink divatja volt, valamikor hetedik Károly korában. Mondja meg neki, szép húgom, hogy ilyent ma már senki sem hord az úri körökben, hiszen a ruhájára hímzett sarokvassal és babérfával olyan, mint valami két lábon járó kandalló burkolat. Sarokvassal és babérfával, ez lefordíthatatlan szójáték. A francia gand, sarokvas, és laurier, babérfa együttesen a család nevét adja, gand de laurier. Ma már igazán senki sem üldögél a nemesi lobogóján. Erre esküszöm. Fleur de Lis szemrehányóan tekintett rá szép szemével. Ez minden, amire esküszik? Kérdezte halkan. A derék Alois úrasszony boldogan látta, hogy a két fiatal egymáshoz hajolva sugdolódzik. Ima könyvének kapcsával játszadozva így szólt, megkapó szerelmi jelenet. A kapitány egyre nagyobb zavarba jutott, gyorsan visszakanyarodott hát a hímzéshez. Igazán elragadó ez a kézi munka, kiáltott fel. Erre aztán Colombe de Gaillefontaine, egy másik szép fehérbőrű szőkeleán csinos kék damaszgalléral a nyakán félénken megkockáztatott egy kérdést. Fleur de Lishez intézte ugyan, de titkon azt remélte, hogy a szép kapitány válaszol majd rá. Látta már a Roche Guyon palota hímzett fali szőnyegeit, kedves gondolőrjé barátnőm. Arról a palotáról van szó, amely a Louvre kulcsárnőjének kertjét veszik körül, kérdezte nevetve Diane de Christeuil, akinek szép foga volt, és ezért minduntalan nevetett. És ahol a Párizs régi falából megmaradt nagy ódon torony áll, tette hozzá Amolette de Montmichel, egy csinos, üde göndörhajú barna leány, aki legalább annyit sóhajtozott minden ok nélkül, mint amennyit a másik nevetett. Talán arra a palotára gondol, kedves Colomb, szólt közbe Alois asszony, amely hatodik Károly idején Bacqueville úr tulajdona volt, mert ott csak ugyan gyönyörű, függőleges nyüstelszőt fali szőnyegek láthatók. Hatodik Károly király, dörmögte az ifjú kapitány bajuszát pödörgetve. Uramisten, micsoda özönvíz előtti dolgokra emlékszik ez a jó asszony. Gondelorié úrnő folytatta. igazán nagyon-nagyon szép fali szőnyegek. Rendkívül értékes kézimunka, valamennyi egyedül állók a maguk nemében. E pillanatban Béranger de Champchevrier, karcsú termetű 7 esztendős leányka, aki eddig az erkély lóhere alakú nyílásain keresztül lenézegetett a térre, hirtelen felkiáltott. Nézze csak, drága Fleur de Lis keresztanyám, nézze csak azt a táncos nőt ott lent, a téren. Jaj, nihogy csörgeti a dobját, azok a bugrisok pedig hogy körülállják. Valóban egy csörgő dob érces csattogása hallatszott be a szobába. Valami Csehországból jött cigány leány lehet, mondta Fleur de Lis, és közönösen fordult a tér felé. Barátnői azonban felélénkültek. Lássuk csak, kiáltozták, és az erkély korlátjához futottak. Fleur de Lis, akit gondolkodóba ejtett vőlegénye hideg viselkedése, lassú léptekkel követte őket. A kapitány megkönnyebbülten sóhajtott fel, amikor a váratlan esemény félbeszakította a kínos beszélgetést, és olyan elégedetten vonult vissza a szoba végébe, mint a katona, akit leváltottak a szolgálatból. Pedig a szép Fleur de Lis kisasszonyt szolgálni kedves és kellemes kötelesség volt. Régebben a kapitány is annak tekintette, idővel azonban lassanként beleunt a dologba. A közeli házasság kilátása napról napra jobban lehűtötte a kedvét. Egyébként is csapodár természetű volt, és kell mondani némileg közönséges ízlésű is. Igen, előkelő családból származott, de katonáiknál nem egy kaszárnyai szokás ráragadt. Kedvelte a kocsmázást, és mindazt, ami ezzel jár. Vaskos beszéd, katonás szép tevés, könnyű nők és könnyű sikerek. Ez volt az ő világa. Pedig a családja megtanítatta egyre másra, megnevelte némi jó modorra. De túlságosan fiatalon csatangolta végig az országot, túlságosan korán kezdte a katona életet. Az úri mázat csak hamar lehorzsolta róla a durva karcíj. Időnként még meglátogatta ugyan Fleur de Lis-t, mert némi emberséges megbecsülést azért még érzett iránta, de két okból is kényelmetlenül érezte magát a társaságában. Először is, mert szerelmét annyi felé aprózta el, hogy menyasszonya számára édeskevés maradt belőle. Másodszor, mert a sok szép, merev, előkelő öltözékű, illedelmes viselkedésű hölgy között folyvást attól rettegett, hogy a káromkodáshoz szokott nyelve egyszer valamiképpen megbokrosodik, és holmi korcsmai trágárság csúszik ki a száján. Hát képzeljük csak el a hatást. Egyébként azonban roppantul igényes volt az előkelő viselkedés, a divatos öltözködés és a szépség dolgában. Egyeztesse össze mindezt, aki tudja. Én csak egyszerű elbeszélő vagyok. A kapitány már néhány percre hallgatagon támaszkodott a kandalló faragott párkányára, hogy közben gondolkodott-e vagy se, én bizony nem tudom, amikor Fleur de Lis hirtelen hozzáfordult és megszólította. Mert hiszen a szegény leányka voltaképpen nem szívesen dacoskodott vele. Szép bátyám, úgy emlékszem, hogy egyszer valami kis cigánylányról beszélt nekem. 2 hónappal ezelőtt éjjeli őrjárat közben egy tucatnyi haramia kezéből szabadította ki. Igaz? Alig, ha nem, szép hugom, felelte a kapitány. Talán éppen az a cigányleány táncol itt lent a templom téren, mondta Fleur de Lis. Jöjjön csak, nézze meg, talán felismeri kedves főbusz bátyám. Azzal, hogy ilyen kedvesen magához hívta és figyelmesen keresztnevén szólította a kapitányt, elárulta, hogy titokban szeretne kibékülni vele. Főbusz de Chateaupers kapitány, mert e fejezet eleje óta hozzá van szerencséje az olvasónak, lassan az erkélyhez lépdelt. Figyeljen csak, szólt Fleur de Lis, és gyengéden főbusz karjára tette kezét. Látja ott azt a kicsikét, aki a kör közepén táncol. Ez az a cigány leány? Főbusz odapillantott, és így válaszolt. Ő az. Ráismerek a kecskéjéről.
Ó, csak ugyan.
Hát milyen édes kis kecske, kiáltotta Amelot, kezét összekulcsolva elragadtatásában. Igazán aranyból van a szarva, érdeklődött Béranger. Aloiz asszony karosszékében ülve ezt kérdezte, nem azok közül a cigány asszonyok közül való, akik tavaly jöttek a városba a Zsibár kapun keresztül. Édesanyám, jegyezte meg szeriden Fleur de Lis, azt a kaput most már pokol kapunak hívják. Gondelurié kisasszony tudta, hogy az anyja divatja múlt szólásmódja mennyire bosszantja a kapitányt. Az valóban gúnyosan elmosolyodott, és ezt dörmögte a bajusza alatt. Zsibárkapu, zsibárkapu, majd azon vonulhat be hatodik Károly. Keresztanyám, kiáltott fel Béranger, akinek örökösen kutató tekintete hirtelen megakadt a Notre Dame egyik tornyának tetején. Ki az a fekete ember odafent? Valamennyi leány felpillantott. Csak ugyan az északi torony Gréf térre néző melvédjén egy férfi könyökölt. Valami papféle volt. Jól látszott a csuhája és két tenyerébe támasztott arca, szoborszerű mozdulatlansággal állt ott, merev tekintetét a térre szegezte. Olyasféle mozdulatlanság volt ez, mint a kányájé, amely egy frissiben felfedezett verépfészket figyel. Ez a zsosszái főesperes úr, mondta Fleur de Lis. Jó szeme van, hogy ilyen távolról felismeri, jegyezte meg Gaia Fontaine kisasszony. Hogy nézi azt a kis táncos nőt, szólt Diane de Christeuil. Akkor pedig jaj annak a cigány leánynak, mondta Fleur de Lis. A főesperes úr nem szíveli a cigány népet. Igazán kár, hogy így nézi az az ember, tette hozzá Amelot de Montmichel, mert a cigány leány káprázatosan táncol. Szép főbusz, bátyám uram, szólt hirtelen Fleur de Lis. Kegyelmed ismeri ezt a kis cigány leányt. Incsen neki, hogy jöjjön fel ide hozzánk. Valamennyünket nagyon szórakoztatna. Igen, 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 kiáltozták tapsolva a leányok. Bolondság, felelte főbusz. Ő már biztosan nem is emlékszik rám, én pedig a nevét se tudom. De a mindenáron óhajtják, kisasszonyaim, hát megkísérlem. Azzal kihajolt az erkély korlátján, és lekiáltott a térre. Kislány! A táncosnő e pillanatban éppen nem csörgette a dobját, fejét a hang irányába fordította. Ragyogó tekintete megakadt főbuszon. Nyomban félbehagyta a táncot. Kislány! Ismételte a kapitány, és intett a táncosnőnek, hogy jöjjön fel. A lány csak nézte. Aztán elpirult, mintha lángba borult volna az arca. Hóna alá fogta a csörgődobot, és az elképet nézők tömegén keresztül lassú, imbolygó léptekkel egy kígyó bűvöletébe esett madár révetek tekintetével elindult annak a háznak a kapuja felé, ahonnan főbusz lekiáltott hozzá a térre. Egy perccel utóbb fellibbent az ajtófüggöny, és a cigányleány kipirultan, riadtan, pihegve megjelent a szoba küszöbén. Nagy szemét lesütve megállt. Nem mert beljebb lépni a szobába. Béranger tapsikált a kezével. A táncosnő mozdulattanul állt az ajtó küszöbén, és megjelenése különös hatást gyakorolt a leányokra. Bizonyos, hogy valamennyüket ugyan egy bizonytalan, határozatlan vágy fűtötte, az, hogy elnyerje a szép, tiszt tetszését. Kacérkodásuknak egyetlen célpontja volt, főbusz csillogó egyenruhája. A kapitány jelenléte valami titkos, kimondhatatlan vetélkedést idézett fel közöttük. Ezt ugyan önmaguknak is alig vallották be, azért mégis kiütközött minden szavukból, minden mozdulatukból. Valamennyüknek nagyjából egyforma szépség jutott részeül, tehát egyenlő fegyverekkel küzdöttek, és mindegyikük bízvást remélhette, hogy győztesként kerül ki a versenyből. A cigányleány megjelenése azonban váratlanul felbillentette az egyensúlyt. Olyan csodálatosan szép volt, hogy most, amikor hirtelen feltűnt az ajtóban, szinte úgy tetszett, fényt áraszt maga körül, fényt, amely a lényéből árad. Ebben a szűk szobában, a kárpitok és a faburkolatok sötét keretében hasonlíthatatlanul szebb, ragyogóbb benyomást keltett, mint odalent a téren. Olyan volt, mint egy fáklya, amelyet a napfényről a sötétbe vittek. A nemes kisasszonyokat akaratuk ellenére is elvakította ez a ragyogás. Bizonyos értelemben mindegyikük a saját szépségében érezte sértve magát. Éppen azért, anélkül, hogy akárcsak egy szót is váltottak volna, ha szabad ezt a kifejezést használnunk, csatatervet változtattak. Szavak nélkül is kitűnően megértették egymást. A női ösztönök hamarabb találkoznak és hamarabb jutnak egyességre, mint a férfiak értelme. Ellenség bukkant fel a láthatáron. Valamennyien megérezték, és valamennyien összefogtak ellene. Egyetlen csepp bor elég, hogy pirosra fessen egy telepohár vizet. Ahhoz pedig, hogy csinos nők gyülekezetének átszíneződjék a kedély állapota, nem kell más, mint egy még csinosabb nő megjelenése, kiváltképpen, ha csak egyetlen férfi van a társaságban. Ezért tehát a cigányleányt meglepően fagyos hangulat fogadta. A kisasszonyok tetőtől talpig végigmérték, aztán összenéztek, és ezzel már mindent meg is mondtak. Értették egymást. A leány pedig csak várt, hát ha megszólítja valaki. Elfogódottságában feltekinteni sem mert a földről. A kapitány törte meg elsőnek a csendet. Szavamra mondom, bájos egy teremtés, mondta maga biztos nyegleséggel. Mit szól hozzá, szép hugom? Ez a megjegyzés, amelyet egy főbusznál tapintatosabb udvarló legalábbis halkabban tett volna meg, semmiképpen sem oszlathatta el a cigányleány körül leselkedő női féltékenységet. Fleur de Lis édeskés, mesterkélten fitymáló hangon felelte a kapitánynak, megjárja. A többiek összesúgtak. Végül is Alois úrasszony, aki éppen olyan féltékeny volt, mint a többiek, mert a leánya nevében féltékenykedett, megszólította a táncosnőt. Jár közelebb, kislány. Béranger, aki még csak a derekáig sem ért fel a táncosnőnek, komikus méltósággal ismételte. Jár közelebb, kislány. A cigány leány elindult a nemes úrhölgy felé. Szép gyermekem, szólt fellengzősen főbusz, és közelebb lépett a leányhoz. Nem tudom, részeltete abban a kitüntető szerencsében, hogy rám ismer. A leány végtelenül kedves pillantással mosolyogva félbeszakította. Ó, igen, felelte. Jó emlékező tehetsége van, állapította meg Fleur de Lis. Mondhatom, gyorsan megszökött azon a bizonyos éjjelen, folytatta főbusz. Talán fél tőlem?
Hú,
dehogy, felelte a cigányleány. Ezt az ó dehogyot olyan hangsúllyal mondta az iménti ó igen után, hogy valami kifejezhetetlen árnyalata kellemetlenül érintette Fleur de Lis-t. Maga helyett pedig szépségem, folytatta a kapitány, akinek mentem megoldódott a nyelve, miért egy efféle utcák leányával beszélt. Egy meglehetősen mogorva, púpos, félszemű fickót hagyott a nyakamon, a püspök harangozóját, ha nem tévedek. Azt mondják róla, hogy egy főesperes fattya és ördögnek született. Valami furcsa neve van, ő kántorbőt, vagy virágvasárnap, vagy húshagyóked, vagy mi a csodát. Szóval valami ünnep neve, amikor meghúzzák a harangokat. Hát ez merte elrabolni magát, mintha csak holmi templom szolgák számára teremtette volna az ilyen lányt az Isten. Na hát ez már mégiscsak sok. Mi az ördögöt akart magától az a halálmadár? Na, mondja. Nem tudom, felelte a leány. Hihetetlen pimasság. Lányt rabol a harangozó, akár valami őrgróf. A nemes ura kertjében merészkedik vadászni egy ilyen bugris paraszt. Hát ilyet se minden nap lát az ember. Egyébként jól megadta az árat. Pierre Tortörű mester, jó markos lovászlegény. Nála alaposabban senki sem tudja megcsutakolni az effajta gazvickókat. Remélem, erevet szereztem magának, ha elmondom, hogy illendő módon kikészítették a harangozó bőrét. Szegény ember, mondta a cigánylány, akinek ezek a szavak emlékezetébe idézték a Bellengér jelenetet. A kapitány elnevette magát. Keringetté, tehát itt aztán helyén való a szánalom. Úgy illik ide, mint a sisak forgó egy disznó hátuljára. Hát dagadjon meg a pocakom akkorára, mint a pápáé, ha... Hirtelen elakadt a szó benne. Bocsánat, hölgyeim, attól tartok, hogy valami ostobaság szaladt ki a számon. Fúj, uram, szólt Gaia Fontaine kisasszony. Az ilyen teremtés csak ezt a nyelvet érti, tette hozzá halkan Fleur de Lis. Bosszúsága percről percre növekedett, és akkor sem csökkent, amikor a kapitány elragadtatottan a cigányleánytól és főként saját magától, sarkon perdült és bárdolatlan együgyű katonás bókolással megismételte: Bézisten! Szép kislány! Eléggé vad öltözékben jár, válaszolt Diane de Christeuil szép fogait kivillantó mosollyal. Ez a megjegyzés világosságot gyújtott a többiek agyában is. Megmutatta nekik a cigányleány sebezhető oldalát. Szépségét nem kezdhették ki, tehát a ruházatára vetették rá magukat. Hát, ez aztán igaz, kislány, mondta Montmichel kisasszony. Mi jutott az eszedbe, hogy itt futkosol az utcán, nyakfodor és melkendő nélkül? Ó, és ez a bokorugró szoknya, tette hozzá Gaia Fontaine kisasszony, elképesztően rövid. Kedvesem, folytatta Fleur de Lis eléggé csípősen, vigyázzon, mert egyszer még elfogják a drabantok az aranyöve miatt. Ennye, te kislány, szólt Krisztói kisasszony gyűlölködő mosolyjal, ha tisztességes, hosszú ujjas ruhában járnál, nem égetnél-e ennyire a karodat a nap? Ezek a mérgezett nyelvű szép leányok úgy kígyóztak, tekerőztek az utcai táncosnő körül, hogy látványuk valóban fogékonyabb értelmű szemlélőt érdemelt volna, mint amilyennek Phoebus bizonyult. A maguk bájos modorában végtelenül kegyetlenek voltak. Rosszindulatúan vizsgálgatták, fürkészgették a cigányleány szegényes, bolondos, aranycsillámos ruháját. Vége hossza nem volt a nevetgélésnek, a csúfolódásnak, a sértő megjegyzéseknek. Csípős szavak, gőgösen jóindulatú észrevételek és gonoszkodó pillantások záporoztak a táncosnőre. Mintha azokat az ifjú római nőket látta volna az ember, akik szórakozásból aranytűket szurkáltak a szép rabszolganők keblébe. Olyanok voltak akár a karcsú vadászagarak, amelyek kitágult orjukkal égő szemmel oldalognak egy erdei szarvas körül, és ha gazdájuk tilalmas pillantása vissza nem tartaná őket, menten fel is falnák szegényt. Egyébként mi volt e gazdag előkelő származású kisasszonyok szemében ez a cigányleány? Nyomorult utcai táncosnő. Semmi egyéb. Úgy beszéltek róla a füle hallatára, sőt, olykor éppen ő hozzá magához intézve a szót, mint valami meglehetősen tisztátlan, meglehetősen utálatos, mindamellett eléggé csinos holmiról. Úgy tetszett, ügyet sem vetnek a jelenlétére. A cigánylány nem volt érzéketlen e tűszúrásokkal szemben. Nem egyszer szégyen pír lepte el az arcát, harag lángolt fel a szemében. Egyszer másszor, mintha már valami megvető válasz készült volna elhagyni az ajkát, néha elbigyeztette a száját, ezt a kis fintort, amely azonban ezúttal lenézést fejezett ki, már ismeri az olvasó. Mind a mellett néma maradt. Mozdulatlanul szegezte főbuszra lemondó, bánatos és szelid, egyszer mint boldog és gyengéd tekintetét. Mintha csak azért uralkodott volna magán, mert attól félt, hogy máskülönben kikergetik a házból. Főbusz nevetett, és részint szemtelenségből, részint szánalomból a cigányleány pártját fogta. Ne törődjék azzal, hogy mit beszélnek, kislány, ismételte többször is sarkantyúját pengetve. A ruhája kissé szokatlan és merész az, igaz, de hát mit árthat az egy ilyen bájos leánykának?
Jóságos Isten,
kiáltott fel a szőke Gaian Fonten kisasszony kesernyi és mosolyal egyenesítve ki hattyú nyakát.
Úgy látszik, a királyi őrcsapat íjászai könnyen tüzet fognak egy szép egyiptomi szempár lángjánál.
Miért ne? Felelte főbusz. Erre a válaszra, amelyet a kapitány csak amúgy hanyagul vetett oda, mint valami haszontalan kavicsot, amelynek még utána se pillant az ember, Kolomb elnevette magát. Vele nevetett Diane Amelot, sőt még Fleur de Lis is, hanem az ő szemébe nevetés közben egy könnycsepp is szökött. A cigány leány előbb Colomb de Gaillefontaine szavainak hallatára lesütötte a szemét. Most azonban örömtől és büszkeségtől ragyogva pillantott fel, és ismét főbuszra bámult. Gyönyörű volt e pillanatban. Az idős hölgy némán figyelte a jelenetet, sértőnek érezte a helyzetet, és nem is értette egészen.
Szűzanyám! Sikoltott fel egyszerre. Mi mozog itt a lábam alatt? Gyúj, micsoda undok állat!
A kecske volt. Gazdáját kereste, így került a szobába. Oda akar szaladni a cigányleányhoz, de szarva belegabajodott a karosszékben üldögélő nemes hölgy térdén összetornyosult szoknyák tövegébe. Ez az esemény más irányba terelte a beszélgetést. A cigányleány szótlanul szabadította ki a kecske szarvát Alois asszony sejmei közül.
Ó, itt az aranykörmű kis kecske,
kiáltott a Béranger örömében szögtécselve. A cigányleány letérdelt, és az arcához szorította a kecske fejét, mintha bocsánatot kérne tőle, hogy magára hagyta. A kecske hízelkedve simult hozzá. Diane eközben odahajolt Colomb füléhez. Istenem, miért is nem gondoltam erre hamarabb? Hiszen ez az a kecskés cigányleány. Azt mondják róla, hogy boszorkány, és a kecskéje csodálatos hókusz-pókuszokat tud.
Na hát akkor szórakozzunk most ezzel a kecskével,
felelt Colomb. Lássunk valami csodát. Diane és Colomb élénken fordultak a cigány leány felé. Kislány, mondd meg a kecskédnek, hogy műveljen valami csoda dolgot. Nem értem, mit kívánnak, felelte a táncosnő.
Valami csodát, vagy varázslatot, egy szóval valami boszorkányságot.
Ilyesmihez nem értek. És azzal megsimogatta a szép kis állatot, Jali. Jali, Jali, Jali. Szólongatta. E pillanatban Fleur de Lis egy hímzett bőrzacskót fedezett fel a kecske nyakán. Mi ez? Tudakolta a cigány leánytól.
Az rámelte nagy szemét, és nagy komolyan így felelt, ez az én titkom. Beszívesen megtudnám a titkodat, gondolta magában Fleur de Lis.
A derék úrasszony bosszusan felállt. Na hát, te cigányleány, ha nem táncolsz, sem te, sem pedig a kecskéd, akkor tulajdonképpen mi keresni valód van itt?
A cigányleány válasz nélkül lassan elindult kifelé. De minél közelebb jutott az ajtóhoz, annál inkább meglassultak a léptei. Mintha egy ellenállhatatlan erejű mágnes húzta volna vissza. Aztán hirtelen főbuszra emelte, könnyáztatta szemét, és megállt.
Az Isten szerelmére, kiáltotta a kapitány, csak nem akar így elmenni, na jöjjön vissza.
Táncoljon valamit nekünk.
Igaz is, szép kis lát, hogy hívják magát?
Esmeralda, felelte a táncosnő, le nem véve tekintetét a kapitányról.
E furcsa név hallatára a leányok égtelen kacajra fakadtak. Micsoda szörnyű név, mondta Dian, hogy hívhatnak így egy leány szemét?
Ezen is meglátszik, hogy varázsló, tette hozzá Amelot. A szülei alig ha keresztelő medencéből halázták ki ezt a nevet, kedves gyermekem, kiáltott fel ünnepélyesen Alois asszony.
Berenzser egy darabka marcipánnal már néhány perce észrevétlenül a szoba sarkába csalta a kecskét. Egy perc alatt összebarátkoztak. A gyermek kíváncsian leoldotta a kecske nyakából a zacskót, kinyitotta, és a gyékényre öntötte a tartalmát. Apró ABC volt, minden betűje külön-külön puszpánkfa táblácskára vésve. Alig, hogy a kisholmi szétszóródott a gyékényen, a gyermek csodálkozva látta, hogy a kecske, amelynek nyilván ez volt egyik varázslata, egy-egy betűt kihúz aranypatájával a többi közül, és szelíd tologatással határozott sorrendbe rakja. Egyetlen pillanat alatt szó kerekedett a betűkből, leírásában a kecske látnivalóan igen gyakorlott lehetett, mert most is minden habozás nélkül állította össze. Beranger ámuldozva csapta össze a kezét, és felkiáltott.
Fleur de Lis, keresztanyám, nézze csak, mit csinált ez a kecske!
Fleur de Lis odafutott és összerezzent. A padlón kirakott betűkből ez a név állt össze. Főbusz.
Ezt a kecske írta? Kérdezte Fleur de Lis elváltozott hangom.
Igen, keresztanyám, felelte Beranger. Nem is lehetett ebbe semmi kétség, hiszen a gyermek még nem tudott írni.
Íme a titok,
gondolta magában Fleur de Lis. A gyermek kiáltására mindenki odaszaladt, az anya, a kisasszonyok, a cigányleány és a tiszt. A cigányleány látta, mekkora ostobaságot követett el a kecskéje, elpirult, elsápadt, aztán, mint valami bűnös, remegni kezdett a kapitány előtt.
Főbusz önelégült, meglepett mosolyjal nézte. Főbusz, főbusz, suttogták elképetten a leányok, hiszen ez a kapitány neve.
Bámulatos emlékező tehetsége van, fordult Fleur de Lis a kövé merett cigányleány felé. Aztán hirtelen zokogásban tört ki.
Ó, rebegte, ez a leány boszorkány!
Szívemélyén pedig így szólt egy még ennél is keserűbb hang.
Ez a leány vetélytárs.
Leányom, leányom! Sikoltott rémülten az anya. Takarodjál innen, te pokolfajzatja, cigány leány! Esmeralda egy szempillantás alatt összenyalábolta a szerencsétlen betűket, intett Jalinak, és kilépett az egyik ajtón. A másikon eközben Fleur de Lis-t vitték ki a szobából.
Főbusz kapitány egyedül maradt, egy pillanatig tétovázva áldogált a két ajtó között, aztán elindult a cigányleány után.